Folytatjuk Demko Attilával, a Matthias Corvinus Collegium geopolitikai műhelyének vezetőjével, a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Említettük az adás első részében azt, hogy van egy ukrán ellentámadás, fele más sikerekkel, lehet, hogy nagyobb előrenyomulásra számítottak, főleg a nyugati közvélemény részéről, és van egy a vártnál talán jóval hatékonyabb orosz védekezés, és hát van egy időablak, ez nagyjából talán szeptember vége, október eleje lehet, amikor elindul az esős időszak ezen a területen, amikor hát láttuk már tavaly is, hogy gyakorlatilag alig lehet komolyabb szárazföldi támadó hadműveleteket végrehajtani, és elméletileg pont akkora jönne be például az amerikai harckocsik, rengeteg más technika is akkora érkezne. Van reális esély arra, hogy addig valami olyasmi történik, ami akár komolyan befolyásolhatja a háború menetét, már mint szeptemberig, október elejéig, vagy gyakorlatilag ezt látjuk majd a következő hetekben, mint amit most, kis területnyereség ukrán részről, némi orosz ellentámadás, akár más területen, és kvázi hát elterjedt az elmúlt időszakban ez az értelmezés, hogy ilyen első világháborúsra emlékeztető álló harc, de tulajdonképpen, hogyha mondjuk veszteségeket nézzünk, a drónok hatékonyságát nézzük, a páncéltörő eszközök hatékonyságát nézzük, akár azt is mondhatnánk, hogy majd, hogy nem. Kis túlzása, majd, hogy nem álló háború. Szóval inkább ez várható, mint más.
Hát ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Tehát az, hogy lehet kisebb ukrán előretörés, ugye eddig is inkább az ukránok mentek többet előre, de vannak orosz ellenlökések, akár most ugye elérték gyakorlatilag az első védelmi vonalat, ugye két hónap után most érték el a több védelmi vonalból az elsőt. Lehet, hogy akár át is törik valahol az első védelmi vonal, csak utána még van kettő minimum, van, ahol még több. Tehát ez a legvalószínűbb. Tehát ha az orosz morál, amiről az előbb beszéltünk, hogy az első részben beszéltünk, megmarad, ha orosz politikai vezetés a helyén marad, tehát nincs egy belső orosz meghasonlás, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy Ukrajna döntő győzelmet tudna aratni a maradék 2-3 hónapban. Tehát ezt az oroszok tudják elveszíteni, én nem látom azt, hogy az ukránok meg tudják nyerni, és ez egy óriási különbség. Tehát ha Ukrajna megkapna most mindent, akkor is késő lenne. Hiszen hiába kapna mondjuk 200 vagy 300 darab Abramset, képzéssel meg leszállítással együtt ez a jövő év. 31 darab Abrams az őszre nem fog ezen változtatni nagyon sokat. Az Abramsek ugyanúgy el fognak pusztulni egy orosz tüzérségi csapástól, mint a leopárdok, vagy egy akna ugyanúgy fel fogja robbantani, tehát a lánctalp az el fog szállni, nem fog többet tudni egy Leopard 2-esnél, nem jobb harckocsi egy Leopard 2-esnél, különösen úgy, hogy az exportváltozatot kapják meg az ukránok, nem a legerősebb változatot. Nem látom annak, inkább ez az első világháború is 10 kilométert előre, 5 kilométert hátra, de napi szinten inkább pár száz métert előre vagy hátra dolog történhet, közben naponta százával, rosszabb napokon ezrével halnak meg az emberek, hogyha a két oldalt összerakjuk.
Mi az, ami motiválhatja az ukrán haderőt ebben a helyzetben? Mert említettük azt is a beszélgetés elején, hogy hát azért már nem egészen ugyanaz a háború megítélése, nyilván egy picit fárad a közvélemény is, akkor is, hogyha 20%-a az ország területének Oroszország kezén van, de naponta látni azt, hogy gyakorlatilag szétbombázott területekért megy a harc, és akár pár százas, pár ezres veszteségek vannak, és nincs kvázi egyfajta olyan eredmény, amit tényleg fel lehet mutatni, szóval ez ebbe belefásulhat inkább a közvélemény, vagy tényleg lehet egy olyan pont, aminél akár mondjuk mind a két ország vezetése azt mondja, hogy hát úgy tűnik, hogy nem nagyon tudunk megbírkózni egymással, hogy én egyszerűen mondjam, és akkor kvázi tárgyalóasztalhoz ülnek, akár meglepetésszerűen.
A tárgyalóasztalhoz lehet ülni, Oroszország könnyebb helyzetben, hiszen területen belül van. Oroszország kezében van Ukrajna 20%-a, és nem fordítva. Tehát orosz részről tényleg le lehet ülni tárgyalni. Ukrán részről nagyon nehéz, mert mi a tárgyalási alap? Illetve hát saját magukat, mind a két oldal saját magát egy elég nehéz helyzetbe manőverezte tárgyalás szempontjából, hiszen az oroszok elcsatolták a 4 megyét, pedig azt is mondhatták volna, hogy ezt nem tesszük meg. Nyilván jogilag akkor nehezebb lett volna beküldeni a csapatokat, akkor lehet, hogy háborút kellett volna hirdetni, tehát itt a jogi részét is kell nézni, hogy miért csatolták el ezt a 4 megyét, de ez nagyon nehézé teszi a tárgyalást, mert akkor föl kéne adni orosz területet. Tehát ez ma már Oroszország, ugye Luhanszk, Donyeck, Herszon és Zaporizsia megye Oroszország. Ráadásul most az orosz felfogás szerint nem az oroszok szállnak meg ukrán területet, hanem az ukránok oroszt. Hiszen a négy megyek közül egyiknek sincs teljes területe orosz kézbe, csak Krím van az volt ukrán vagy az ukrán területek közül orosz kézbe. Ergo ez az orosz felfogás az ő saját törvényük szempontjából az, hogy hoppá, Zaporizsia sincs orosz kézbe, Zaporizsia megyének a központja, a megye központ, Herszon sincs orosz kézbe, ugye múlt ősszel veszítették el. Tehát mi a tárgyalási alap? Ukrajnának meg mi a tárgyalási alap? Tehát Zelenszkij is belemanőverezte magát egy helyzetbe, hogy gyakorlatilag a gonoszszal, a gonosz birodalmával, a mongol birodalommal, a magával a sötétséggel harcolunk, akkor magával a sötétséggel hogy lehet leülni az asztalhoz? Hogy lehet Vlagyimir Putyinnal leülni az asztalhoz? Ugye a Bucsai Mészárossal, de ezek lássuk be, azért ezek alapvetően a közelménynek szóló szövegek voltak, de ugyanakkor már benne van ebben a, hogy nem lehet leülni tárgyalni. Tehát lehet, hogy meglepetésszerűen lesz valami, hogy leülnek a felek, de ukrán szempontból ez nagyon nehéz, hiszen az ukrán városok pusztultak el, ugye most Moszkvát is érik dróntámadásod, de hát ezek tényleg csipkelődés, egy tűzszúrás ahhoz képest, ami mondjuk Kijevvel, nem is beszélve, ami Mariupollal történt, vagy ami most Odesszával történik. Tehát rendkívül nehéz. Ettől előbb-utóbb még lehet egy tárgyalás, de ehhez szerintem tényleg az kell, hogy nagyon-nagyon kifáradjon, főleg Ukrajna, mert Ukrajnának nehezebb azt mondani, hogy leülök tárgyalni, Oroszországnak könnyebb, Oroszország ebből a szempontból, PR szempontból könnyebb helyzetben is van, hiszen kifele azt mondhatja, hogy nem rajtam múlik. Persze nyilván mondom, az, ahogy az elején mondtam, az oroszok azt mondják, hogy feladunk minden területet, csak üljünk le tárgyalni, vagy a Krím kivételével, vagy visszavonulunk a február 24-i vonalhoz, akkor nehéz lenne ukrán részről azt mondani, hogy nem. De persze Oroszország ilyet nem fog meglépni, nem is tud meglépni, ugye a saját nacionalistái miatt Putyin ezt már nem tudja meglépni. Tehát igazából csapdában van mind a két fél, olyan visszalépés nem tud tenni, ami valós tárgyalásokhoz vezetne. A tűzszünet ugyanakkor más, tehát tűzszünetet lehet kötni. El lehet indítani folyamatokat, el lehet azt mondani az embereknek, hogy majd akkor leülünk, de az, hogy Zelenszkij meg Putyin leüljön, és valóban egy olyan béke folyamat legyen, ami pár hónap, vagy akár egy-két év távlatában elvezet a békéhez, hát erre nagyon kevés az esély. Szerintem, amiről érdemes beszélni, vagy lehet majd beszélni, ez egy tűzszünet lesz első körben, és utána egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. De hogy ez elindul-e ebbe az évbe, vagy jövő évben, azt megmondani nem tudom. Lehet, hogy az év végével lesz valami, sokan mondják ezt, én még nem látom, hogy ez miért lenne elkerülhetetlen, szerintem Ukrajna még tud harcolni, Oroszország tud harcolni, lehet, hogy ez a jövő évben jön el.
Ha állandóan visszatérünk ez az első világháborús hasonlathoz, ahol végül az a központi hatalmak, tehát Németország, illetve az osztrák-magyar monarchia forrásai fogytak el, eszközei, emberei fogytak el, és kvázi az a háború is véget ért valahogy, akármennyire álló háborúnak tűnt 4-5 éven keresztül. Itt vajon dönthet az, hogyha tényleg elfogynak az eszközök, tehát azok a típusú eszközök, amelyeket intenzíven használnak most a felek? Itt általában a tüzérségi lőszer szokott előkerülni, az a 150 mm-es tüzérségi lőszer, amely miatt állítólag az amerikaiak már kazettás lőszer átadásába voltak kénytelenek belemenni, mert hogy nincs egész egyszerűen akkora lőszerkapacitási gyártás nyugaton. Szóval ilyesmik dönthetnek? Vagy akár, ha lőszer van is, de mondjuk gyakorlatilag például az ágyúk elkopása, tehát akár ilyen elsőre nem gondolt dolgok is előbb-utóbb elmozdíthatják ezt a fajta állóháborús viszonyt?
Hát ugye ez fontos, és ez mind a két fél részének probléma, tehát nem csak az ukránoknak, hanem az oroszoknak is. Annyi van, hogy a 152 mm-es meg a 122 mm-es lőszerből azért több van a világban, hiszen ez a szovjet típusú lőszer, hiszen hihetetlen mennyiségű lehet Kínában, meg Észak-Koreában, meg azért van Myanmarban is, van Iránban is, tehát az oroszok tudnak beszerezni. A 155 mm-es az nagyobb probléma, ugye ez a nyugati lőszer, ebből kevesebb van, és akinek van, mondjuk Dél-Koreának, az ugyan ad át az USA-nak, de hát azért saját maga is egy, gyakorlatilag Dél-Korea háborúban van Észak-Koreával, tehát azért mindent nem adhat oda. Az USA se adhat oda mindent. Itt a nyugat-európaiak azok, akik szinte mindent odaadnak, de hát nyilván a Nyugat-Európában nem nagyon gondolnak a 3-4-5 éves jövőre, tehát itt óriási naivitás van. Az amerikaiak meg a dél-koreaiak azért nem ilyenek. Tehát lehet egy ilyen probléma is az ukránoknál is, meg az oroszoknál is van lőszerészség. Ez mind a két félnél lehet látni. Szerintem mind a két félnek vannak még tartalékai. Ami tényleg kényszer és megoldhatatlan, az az ember Ukrajnának. Az az ember anyag, ami tényleg nem helyettesíthető. Tehát azért, hogyha az első világháborús párhuzamot nézzük, nem valami összeesküvés miatt vesztettük el a háborút, átbaszúrtak belülről a kommunisták, dehogy is, hát bejött 1 millió amerikai katona. Ezt látta a frontokon mindenki, hogy megjelennek a friss amerikai csapatok, miközben a német meg az osztrák-magyar csapatok azért leharcoltak már. Hiába győztek Oroszországgal szemben, ugye 17 végén, 18 elején, hiába győzték le Romániát, 1 millió amerikai katona megjelent folyamatosan 18 elejétől kezdve, jöttek az amerikaiak, és minden egyes amerikai hadosztály az friss volt, és a németek pedig, hát ugye a nyugaton a helyzet változatlan film szerintem egy borzasztó propaganda alkotás, de azért azt megmutatja, hogy a németek éhesek, a franciák meg nem. És ez a helyzet. De itt, hogyha megnézzük Ukrajnát, hogy hogy áll, itt Ukrajna nem éhes ugyan, meg csomó nyugati segélyt kap, de embere nincs elég. Tehát az ember fogy el, tehát szerintem ez lehet a szűk keresztmetszet, mert kreatív megoldásokat lehet találni a lőszerre, azért felfut előbb-utóbb a nyugati lőszergyártás. Ugye a csövekkel van baj, tehát a tüzérség csöveivel van baj, ugyanis nem erre tervezték ezeket, nem egy ennyire intenzív háborúra. A nyugat elszokott ettől a intenzitású háborútól, és ez meg is látszik a gyári ipari kapacitásaiban, tehát itt is lehet egy szűk keresztmetszet. Szerintem a legszűkebb keresztmetszet az ember és a ukrán társadalom tűrőképessége. Oroszországnál meg a szűk keresztmetszet az, hogy a belpolitikai helyzet milyen, Putyin egészsége milyen az orosz elit állapota. Tehát Oroszország, ezt úgy nevezzük tényleg az 1917-es pillanat, amikor Oroszország összeomlik, és ezzel kilép a háborúból. Ugye akkor mi is azt hiszük, a magyarok, meg a németek, hogy megnyertük a háborút, de nyilván itt más, mert itt nem fog bejönni egy USA, hogy megmentse. Tehát nem fog bejönni sok tízezer, százezer ember az ukrán frontra, hogy megmentse az ukránokat. Mondom, ami megmentheti őket, tényleg az, ha Putyinnal történik valami, vagy egy belső háborúskodás indul Oroszországba, de hát nem úgy tűnik másfél év után, hogy halálos beteg lenne, és a Prigozsin lázadás az inkább megerősítette Putyin helyzetét, mint gyengítette belül. Kifele gyengítette belül az orosz elit, meglátta, hogy ki ez a Prigozsin, mire képes, és azt mondta, hogy ez nem kell, maradjunk inkább a jó öreg Putyinnál.
Mi az, ami egyébként, amit naivitásnak nevezett, hogy 3-4-5 éves távlatban egyfajta naivitás van Nyugat-Európában, az a kapcsolatban, hogy átadják az eszközöknek egy jelent, hát ha nem is tetemes részét, de azért egy jelentős részét Ukrajna számára. A naivitás az, hogy közben nem indul el a megfelelő utánpótlás gyártás, hogy a saját hadseregeket feltöltsék, mert például Németországról is elég drámai dolgokat hallani, hogy egy ilyen iparilag fejlett, egyébként nagy társadalommal, nagy hagyományokkal rendelkező ország mennyire szinte hadsereg nélküli.
Pont erről beszélek, tehát ez a naivitás, hogy azt gondolják, hogy itt csak egy háború lehet, hogy itt Ukrajna majd megveri az oroszokat, és akkor minden rendben lesz. Nem tudjuk, de nyilván nagyon kis esélyű forgatókönyvek vannak arra is, hogy itt kitör egy, akár egy harmadik világháború, és akkor lesz egy Európa, aminek gyakorlatilag nincs fegyvere. Tehát nem látom ennek a túl nagy esélyét, de nem arra kell tervezni, ami a valószínű, hanem ami az elképzelhető legrosszabb. És én nem látom azt, hogy a nyugatiak arra terveznének, mint mondjuk a lengyelek, hogy mi az elképzelhető legrosszabb. Tehát ilyen értelemben nevezem őket naívnak. 2010 előtt gyakorlatilag leszerelték a haderejeiket. Kiszórtak mindent. Szinte Franciaország kivételével, meg a britek kivételével, szinte az összes nyugati ország egy operett hadsereget épített, pontosabban egy operett hadseregre építette le a hadsereget. A legjobb példa Németország, de a hollandok is ebbe az irányba indultak el, a belgák is, az olaszok is, tehát ezek ahhoz képest, hogy mekkora méretű országok, meg milyen gazdasági erejük van, ugye a német gazdasági erő nagyobb, mint az orosz. Hát nézzük meg a német hadsereget, hogy mit tud, vagy mit nem tud. Tehát olyan problémáik vannak, alkatrész problémáik, utánpótlás, senki nem akar a német hadseregbe menni, de miért akarna bárki a német hadseregbe bemenni, vagy bármelyik nyugat-európai hadseregbe bemenni, hogyha a progresszív woke propaganda éveken át azt mondja, hogy ez milyen szörnyűség, nem ezzel kell foglalkozni, szeressük egymást gyerekek, csak a világ nem ilyen. És tényleg megvan ez a naivitás, hogy majd Ukrajna megnyeri nekünk ezt a háborút az oroszokkal szemben, és akkor utána majd eljön a békekora. Mitől jönne el? És mondom, nem kizárt egy olyan típusú eszkaláció se, ami elvezethet egy nagy világkonfliktus. Azért ezt nem tartom valószínűleg, tehát nem riogatni akarok, de mondom, ebből indul ki mondjuk egy berlini politika, meg amit csinálnak. Az egész gondolkodásuk nem a 21. század realitásait tükrözi.
Pusztán elméleti szinten, mert nyilván ezt senki sem szeretné, de mi okozhat eszkalációt, magyarán a háborúnak a kiszélesedését? Itt nagyon-nagyon félt mindenki attól, hogy mondjuk a gabonaszállítás felmondása orosz részről, mármint a gabona megállapodás felmondása, majd azt eredményezheti, hogy mondjuk elindulnak az ukrán teherhajók, abból mondjuk kilőnek egyet-kettőt az oroszok, és akkor már is a nemzetközi közvéleménynek akár egyfajta nyomás is lehetne, hogy be kéne avatkozni. Ilyen típusú dolognál kell úgymond vigyáznia akár mind a két félnek, tehát akár a NATO-nak, akár az oroszoknak, hogy egymás közötti konfrontáció ne legyen, vagy a másokat emlegetett, hát fogalmazzunk úgy, hogy ilyen csendes társ segítségként, tehát amikor kvázi repülőgépekkel, akár célmegjelöléssel, akár felvételekkel, járőrözéssel segítik az ukránokat, mert ugye erre is volt példa, mindig egy picit más a nyugati szemszög, hogy kvázi az a repülőgép jó helyen repült, csak épp nem tudni, hogy miért a Fekete-tenger környékén repült jó helyen, és az orosz gép ugye megzavarta ezt a manővert, akár mondjuk repülőgépről, akár drónokról van szó, szóval itt kell a feleknek kvázi nagyon okosnak lenniük, hogy ne lépjenek meg olyat, amit később nem lehet már visszacsinálni?
Ismétlem, én nem tartok attól, hogy eszkaláció lesz, tehát ez kis valószínűségű forgatókönyvnek tartom, készülni kell rá, tehát fegyverkezni kell. De persze, tehát lehet az is, ami már megtörtént, hogy majdnem lelőttek ugye egy brit felderítőgépet múlt ősszel, akkor volt a drónokkal való összeakadása az orosz légerőnek. Jogilag egyébként nem az oroszoknak van igaza. Nemzetközi légtérben azt csinálnak, amit akarnak. Sőt, ukrán légtérbe is, hogyha Ukrajna ezt megkéri, felkéri őket, és ugye egyébként jogilag a Krím is ukrán légtér, de nyilván oda nem fognak belépni a nyugati eszközök. Amit mondani akarok, hogy van ez is, hogy összeakad egy orosz meg egy brit, vagy egy amerikai, vagy egy lengyel pilóta, és az eseménysor az elindul, de lehet az is, hogy lehetnek ukrán provokációk is. Hát ha valakinek érdeke a nyugat bevonása, akkor az Ukrajna ott van. Moldova, Nyeszter mellék, már volt több ukrán ajánlat, hogy visszafoglaljuk nektek. Ugye ez a Nyeszter melléki köztársaság. Az oroszok is léphetnek olyat, tehát ugye a reni bombázás az tényleg a román határon volt, és szétbombáztak egy kikötőt 200 méterre Romániától. Ott van a Szuvalki korridor, ott vannak a Wagneresek Belarusban, ott vannak a lengyelek, akik rendkívül félnek attól, hogy itt lesz valami provokáció. Van egy nagy lengyel kisebbség Belarusban, erről soha nem beszélünk, de van 400 ezer lengyel, akiket súlyosan elnyomnak a belaruszok, tehát ott is lehet provokáció. Igazából nagyon hosszú a sor, hogy hol lehet gond. Én azt látom, hogy az amerikaiak, és itt az amerikaiak józanságát kell dicsérnem, ők próbálják mindig elsikálni ezeket az incidenseket, még ha az oroszok valami nagyon keményet léptek is, azt mondják, hogy jó, nem lépünk vissza, provokálnak nyilván az amerikaiak is, de nem akarnak ők ilyen típusú eszkalációt. Tehát más kisebb országoknál már ki tudja, főleg akkor, hogyha van belső ellentét. Tehát nem biztos, hogy mondjuk A országban, mondjuk NATO tagországról beszélek, a politikai vezetés azt akarja, de lehet, hogy egy katona azt akarja, hogy menjünk be. Az a probléma, hogy itt úgy gondolkodunk, hogy egy ország vezetése 100%-os döntési körrel bír, és mindent lát, miközben van autonómiája egy katonai vezetőnek is. Nem azt mondom, a NATO-ban nyilván sokkal kevesebb, mint a keleti országokban, vagy legalábbis Oroszországban, ugye láttuk, hogy Prigozsin mennyire autonóm. Mi van, ha Prigozsin provokál mondjuk a lengyel fronton, hogy ott vannak Belarusban, és nem beszéli meg Moszkvával. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen, csak azt tudom, hogy lehetnek provokációk, azt tudom, hogy az orosz vezetés és az amerikai vezetés nem akarja, hogy eszkalálódjon a történet, de teljesen kizárni ismétlem nem lehet. Kis valószínűséggel ezzel számolni kell, vagy akár azzal, hogyha az oroszok nagy bajba kerülnek, tehát az ukránok mégiscsak áttörnek, akkor nyúlnak-e taktikai nukleáris töltethez, ezt kizárni megint csak nem lehet, és azért elmondhatom itt, tehát nyíltan a nyugat erről kevesebbet beszél, de szakértői szinten, Brüsszelbe járva, azért amikor beszélek háttéremberekkel, katonákkal, akkor azt mondják, hogy nem zárják ki abszolút, nem tartják ezt lesz valószínűnek, vannak még más eszközök, de a Krímet megközelíteni az ukrán hadsereg, akkor biztos, hogy orosz eszkaláció lesz, hogy ez a hadüzenetet és a teljes mozgósítás jelenti, vagy mást, azt nem tudja senki, de hogy eszkaláció lesz, ez 100%-osan mondja minden olyan szakértő, aki nem úgy foglalkozik vele, mint én, hogy csak a nem minősített dolgokat olvassa, hanem bizony napról napra olvas mindent.
De az ukránok ezt el is hiszik, mert ugye számtalan dolgot megléptek már, aminél az oroszok azt mondták, hogy eszkaláció felé vezet, mondjuk a Krími hídnak a megtámadása.
Igen, de ez még nem az, hogy 3 vagy 4 ukrán dandár már kopogtat a Krímnek a kapuján. Persze, de egyébként az eszkalációra volt válasz. Tehát a Krími hídnek a második megtámadása után azért ukrán kikötők azért elég nagy találatokat kaptak. Tehát nem csak Reni, hanem Csornomorszk is, Odessa is kapott jó pár nagy találatot. Tehát egy olyan dolgokat léptek meg az oroszok, amelyeket korábban nem tettek. Tehát az ukrán kikötői infrastruktúrát elkezdték rombolni, és ez bizony hosszú hatású lesz. A Krími hidat pár hónap alatt ki lehet javítani. Egy megsemmisített kikötő, meg egy elaknásított tengeri útvonal az nem pár hónap lesz.
Hát szerintem még órákig tudnánk beszélgetni erről, és remélhetőleg majd már egy más mederben fogunk is. Demko Attilával, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőivel beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt volt, és hát tegy meg máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Akár a YouTube csatornánkon is visszanézhetik ezt a beszélgetést, de podcast adásainkban is, illetve természetesen a Trend FM honlapján. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották.